kellemes tavaszi reggel. A madarak csicsergését elnyomja az ébredő város zaja. A dugóban álló autók zúgása, a buszok ajtócsukódásra figyelmeztető sípoló hangjai. A munkába igyekvő tömegen a reggeli rutin szürkesége látszik. Egy üres tekintetű járókelő összerezzen, amikor a zöld lámpánál álló kocsisorban valaki felháborodva tenyerel a dudára. Miért állunk, ha egyszer zöld a lámpa? A kormánynál ülő férfi fejében zakatolnak a gondolatok. Annyi mindent kell ma is elintézni. Észre sem veszi, hogy közben eltűnt előle a sor. Kövér gázt ad, a motor felbőg, a sebességmérő mutatója kilő, gyorsulunk, gyorsulunk. Saját magát próbálja utolérni. Megérkezés a munkába. Egy kávé, jó erős, egy gyors cigi, és a vér már háborgó tengerként áramlik az ereiben. Az agy max fordulat számon pörög, egyik feladat követi a másikat, közben folyamatosan csörög a telefon, érkeznek az e-mailek. Kezdődik az első meeting, aztán a második. Az asztalra tett telefon felvillanó kijelzője folyamatosan figyelmeztet az egyre fogyó időre. Még egy kávé. Jó erős. Ezt már feszültebben hajtja fel, zsonga feje az előtte tornyosuló feladatoktól. A következő pillanatban Péter már egy ügyféllel tárgyal. Jegyzeteléshez veszi elő a noteszát és egy tollat. Egyszer csak a toll kicsúszik a kezéből és a földre zuhan. Lehajol, felveszi. De a toll újra kicsúszik az ujjai közül. Újra lehajol. Hirtelen elsötétül minden. A toll mellette fekszik a földön. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Amikor éppen benne vagyunk, könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Rigó Péter egy vagyonvédelemmel foglalkozó cégcsoport vezetője, aki édesapjától vette át a vezetői pozíciót 2019. decemberében. A vállalkozás mellett több projektet is vezetett, amiken felváltva és egyszerre dolgozott a nap 14-16 órájában. A folyamatos pörgés és túlhajszoltság miatt szervezete egyre több jelet küldött, de ő nem törődött ezekkel, újabb és újabb feladatokba vetette bele magát. De a test egyszer csak megállt parancsol az önpusztításnak. Rigó Péter 2020. április 8-án sztrókot kapott. Miért dolgozunk és hajtunk folyamatosan megállás nélkül, ha nincs idő élvezni az életet? Hová ruhanunk annyira? Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rád szabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt, vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Hajnali 5 óra. A sötétben felvillan a telefon. Megszólal az ébresztő. Péter oda se néz, rutinból leállítja a jelzést. Felesége kipattan az ágyból, reggelit csinál, Péter zuhanyozni megy. Ahogy folyik rá a víz, már azon jár az agya, milyen sorrendben kezdjen neki a napi teendőknek. Reggeli közben is munkáról van szó. Péter felesége, Ági is a családi vállalkozásban dolgozik. Tőle sem áll távol ez a feszített tempó. Cégcsoportjuk nagyon széles tevékenységi körrel rendelkezik, így a feladatok mindig új kihívás elé állítják a családot.
Én leginkább a biztonsági területen a technikai biztonsággal foglalkozom, tehát kamerarendszereknek a telepítése, beállítása, riasztórendszereknek a programozása, meg a munkáknak a kiadása. Ez azért érdekes, mert az a biztonságvédelem, ez egy nagyon munkaerőigényes üzletág, és mivel munkaerőigényes, ezért ugye kevésbé profitábilis, mint mondjuk egy technikai, vagy olyan dolog, amikor az ember az agyával keresné a kenyerét, az sokkal jobban megéri. Azért jó ez a biztonságtechnika, mert így ki tudunk váltani az élőrős őrzésben őröket, tehát kevesebb őrrel védünk meg egy területet.
Péter édesapja, Rigó Erik magánnyomozóként vonult nyugdíjba 47 évesen. Ezután alapította a saját vállalkozását, ami mára több mint 200 embert foglalkoztat.
97-ben alakítottuk a céget együtt, és akkor egy BT-nk volt, ez Derik nyomozóra BT, most is megvan még, de nyomozásra abszolút nem foglalkozik, és akkor elkezdtünk ebbe dolgozni, akkor még nyomoztunk is, 97-ben, az első ilyen nagy munkánk az volt, hogy elloptak egy építőipari területről egy munkagépet, és megtaláltuk. Hát úgy találtuk meg, hogy fogtuk magunkat, beültünk az autóba, és körbejártuk az összes építkezés 3 megyébe. Ennyi, csak oltári szerencse volt.
És csak megláttátok, hogy ott áll egy építkezésen?
Igen, mindenhol megkérdeztük, hogy ki a gép, hát ott nem tudták megmondani. Ennyi, tehát abban az időben nem volt még ilyen GPS, meg ilyen dolgok, tehát abban az időben a magánnyomozás is sokkal drágább volt.
Míg nyomozással már egyre kevesebbet foglalkoztak, úgy jöttek sorra az új meghódításra váró területek. A vagyonvédelem, a takarítás és technikai telepítés is azért lépett be a cég repertoáriába, mert a család folyamatosan szemmel tartotta a megrendelők változatos igényeit.
És jól csináltuk, jöttek ügyfelek, hogy őrizzük őket, és őriztük is őket, aztán ugye az évek is teltek, múltak, és azt kérdezték, hogy foglalkozunk-e takarítással, adjunk egy ajánlatot, hogy őrizzünk egy céget és takarítsuk, és mondtuk, hogy adunk az őrzésre, szívesen adunk ajánlatot, de takarítással nem foglalkozunk, arra nem tudunk ajánlatot adni, és azt a választ kaptuk, hogy hát köszönjük, hogy köszönjük az ajánlatokat, nem önöket választjuk. Ebből azt tanultuk meg, hogy igen, hogyha takarítunk is. Ebből azt tanultuk, hogy takarítunk is. És amikor a következő ügyfél azt mondta, hogy vállalunk-e riasztórendszert távfőügyeletet, hát megmondom őszintén, nem volt távfőügyeletünk, de azt mondtam, hogy természetesen vállalunk, csak adjon legalább egy két hét türelmi időt. Akkor gyorsan kialakítottunk egy távfőügyeletet, fölvettünk egy riasztószerelőt, és elkezdtük. Úgyhogy ez így kezdődött nagyon-nagyon az alapoktól. Én azért szeretem ezt a dolgot, mert használhatom az agyamat, mert a folyamatokat így ki kell találni, és ez nagyon tetszett nekem. Voltak olyan időpontok, amikor nagyon sok munkánk volt.
Péter már a kezdetektől ott volt apja mellett, de a közös cégükön túl egyszerre több lábon is állt. Kereste a kihívásokat, feszegette a saját határait. Volt, hogy egyszerre 3 munkahelyen kellett teljesítenie. Az első 2 hétben még rengeteget fájt a feje, amiért figyelmét ennyi helyre kell szétosztania, de aztán felvette a ritmust. A fejfájás elmúlt, vagy csak már nem vette észre. De ezt nem csak egy napig, hétig, hónapig kell bírni, hanem évekig. És a felgyülemlő feszültséget valahogy le kell vezetni. Kell egy pillanatnyi megállás a nagy rohanásban. Csak 1-2 perc, amikor levegőt vehetsz. Ilyenkor Péter elszívott egy cigit, vagy ivott egy kávét. Ebben az időszakban egy átlagos napon cigarettából 2 doboz, kávéból 14 csésze fogyott. Az őrült munkatempó mellé egy olyan hobbit talált, ami nem csak percekre, de órákra levegővételhez juttatta. Szenvedélyesen szerette a motorozást. Volt, hogy motorra ült és levezetett egészen Olaszországig. Alig vette észre. Csak mentek mellette a kilométerek. Az agy pedig fellélegzett. Mindez teljesen egyedül. Bele sem gondolt abba, mi lesz, ha történik valami váratlan út közben. Bár a motorozás sem volt egy életbiztosítás, mégis sokat köszönhet ennek a hobbinak. Ennek kapcsán ismerte meg a feleségét.
A feleségem egy ügyfelünknél volt kapcsolattartó, és annál az ügyfelünknél édesapám volt a kapcsolattartó, egyszer bezökkentem én is egy tárgyalásba, mert hát lopásra utaló jelek voltak a gyárban, és hát ezt az őrség, ezt az információt rosszul kezelte le, magában tartotta, és igazából el kellett mennünk a tárgyalásra, és akkor ismertem meg Ágit, és én abban az időben elég ilyen motoros időszakot éltem, egy nagy sportmotorom volt, egy Yamaha R1-es sportmotorom, hát csúnya szóval, de igazából ilyen csajozott motor volt, és akkor tettem fel a Facebookra ilyen motoros képeket, és akkor egyszer csak belájkolt a Ági, és akkor rákérdeztem, hogy tetszik a motor, igen, hát akkor menjünk el motorozni. Akkor elmentünk motorozni, és akkor utána két év múlva már nála laktam.
Nagyon hamar megtalálták a közös hangot. Szavak nélkül megértették egymást a magánéletükben és a közös munka során is. A motorozást viszont Péter abba hagyta, mert érezte, hogy túl sok benne a rizikó.
Nem is akarom elmondani, hogy egyes fokozatban hányan mentem, mert igazából az egy nagyon-nagyon ütős sportmotor, és én nagyon-nagyon szerettem, de most már nagyon örülök, hogy nem motorozok, mert az tényleg egy ilyen szabad érzés volt, de akkor is tudtam azt, hogy bármennyire is ügyesen csinálnám, de az csak 25% esélyt ad nekem, mert az, hogy milyen az út, az egy 25%. Az, hogy milyen vagyok, tényleg 25%, milyen a szembejövő autó, 25%, meg milyen állapotú a motor, az is 25%. És ebbe lehetek én 100%-os. A többi az mind csak játék, úgyhogy ez nagyon veszélyes dolog, úgyhogy ezzel abba is fel is hagytam.
A munkatempó viszont nem változott. A teljes túlterheltség határán, amikor már mindketten úgy érezték, hogy nem bírják tovább, összecsomagoltak és útnak indultak.
Annyira sokat égettük magunkat, hogy elfárad az ember, és akkor el kellett menni. 3 havonta el kellett menni valahol. Vagy belföldre egy hosszú hétvége, vagy külföldre egy kicsit Európán belül. De úgy dolgoztunk, hogy 3 hónap múlva nem bírtunk már itthon lenni, el kellett menni valahol. És így lehetett ezt csúnya szóval túlélni, de van pár ismerősöm, aki úgy ezt csinálja.
Péter még az El Caminóra is elment. Több 100 kilométert tett meg egy hónap alatt, hogy végigjárja a legendás zarándokutat.
Ott nagyon sokat lehetett tanulni, mert az embernek ez a majom agya, állandóan makok, ott lecsillapodott azért, mert egy olyan természetes életritmust vettem fel, hogy reggel fölkelek, reggelizek, bepakolom a cuccom, elindulok, megérkezek, orvó, evédelek, újraindulok, megérkezek este, mosok, kiteregetek, elalszom, másnap fölkelek, reggel, és így tovább, így tovább, így pörgött ez a kerék 30 napon keresztül. Az első 10 nap volt nehezebb, mert akkor már arra gondoltam, hogy a francot keresek itt. Mit keresek? Ott jön Spanyolországba, mert olyan helyeken jártunk, hogy hát szörnyű volt, tehát vályokháza. De nem ez az El Camino nagy dolog, hogy valaki végiggyalogolja. Aki ott él, az a nagy dolog. De csodálatos helyen voltunk, és akkoriban azért még egy nagy tisztelete volt ennek az egész dolognak. Nagyon jó volt. Egyedül akar gyalogolni az ember, akkor egyedül gyalogolt. Ha valaki akar gyalogolni, akkor összeszeret valaki, beszélgetett, stb. Lehet barátkozni. És csomó is, tehát nagyon érdekes fazonokkal találkoztam, tehát ilyen hadihajó építő mérnökkel. De azt mondja, hogy 20 évvel ezelőtt elkezdték a hadihajót, azt mire befejezték, már 5-szer át tervezték, hanem 10-szer. Volt csavargó, volt drogos, minden, egyetlen, mindenféle. Minden ugyanarra megy az úton, és mind azért megy, hogy majd megérkezzen.
Mikor hazajött, azonnal újraindult a mókuskerék. Nagyon hamar visszaállt minden a megszokott rendszerbe. A hosszú éveken át tartó erőltetett menet következménye egyre elkerülhetetlenebb volt, és Péter teste egyre több jelet küldött. Egyre többször érezte magát szokatlanul munka közben. Gyakran megszédült, le kellett ülnie, vagy fel kellett tennie a lábát. De amint jobban lett, folytatta is a munkát. Egyszer kórházba is került a tünetek miatt, ahol egy hétig volt megfigyelés alatt. Amint kijöhetett, gondolkodás nélkül ment vissza dolgozni. De nem lehet a testet következmények nélkül kizsákmányolni. Alig pár hónappal azután, hogy átvette apjától a cég vezetését, 2020. április 8-án Péter szervezette megállt parancsolt. Munka közben összeesett, és két nappal később egy kórházi ágyban tért magához. Fogalma sem volt, mi történt vele. A sorsfordító stroke után Péter csak lassan értette meg, hogy valójában milyen óriási csoda, hogy még életben van. Az ezt követő időszakot a szünet után mesélem el. Péter egy kórteremben ébredt. Körülötte nővérek jöttek-mentek. Nem értette, hogy mi történt vele. Semmire nem emlékezett.
Egy kórteremben voltam, mellettem volt még egy beteg, meg négy nővér. Mi történetett? Mondtam, hogy hát akkor kimegyek vécére, folytattam a lepedőt, ezekre láttam, hogy vagyok pelenkázva, vagy lóki belett katéter. Na mondtam, ez már itt a vég. És akkor csak pislogtam a kórházban, meg nem túl sokat beszéltem, de elkezdtem telefonomat nyomkodni, SMS-eket írtam Áginak, akkor aztán visszanézve azokat az SMS-eket, a szörnyűek voltak.
És de miért voltak szörnyűek?
Hát a betű elírások, tehát egy olvashatatlan fixkarc betűkkel.
Orvosai tájékoztatták, hogy mi történt vele az elmúlt napokban. Rengeteg vizsgálatot végeztek el, és meg is műtötték. A stroke bekövetkezte után 4 órán belül kellett operálni, különben végzetes károsodás szenvedett volna. Ennek a sürgősségi műtétnek köszönheti az életét. Az ébredést követően még 2 hétig folyamatos megfigyelés alatt tartották. Egy neuropszichológia vizsgálat megállapította, hogy agyának 60-70%-át érintette a szélütés. A következő hetekben azonban meglepően gyors tempóban indult el a felépülés. Míg kezdetben csak röviden, egy-egy szóval tudott válaszolni, beszéd készsége egyre javult. Szókincse kezdett visszatérni. A legegyszerűbb mozgásokat, ujjai összeérintését, az állást és a járást is újra kellett tanulnia. A folyamatos gyógytornának és az évek óta vágyott pihenésnek köszönhetően látványosan haladt a felépülése. 2 hét múltán már otthonában lábadozott. Életét egy nyugodtabb, lassabb mederbe terelte. A munkába is szépen lassan tért vissza. Eleinte még egy óra is nagy megterhelést jelentett számára, de szépen fokozatosan eljutott oda, hogy napi 8 órát is tudjon dolgozni. 8 órát. 1 perccel sem többet.
Mivel roncsoltad magadat a leginkább? Mi vezetett ideig?
Cigaretta, alkohol, stressz. Ez a hármas. Ezzel, meg azzal, hogy hajlamos voltam így spannolni magam.
Péter a korábbi káros szokásainak is teljesen véget vetett. Ébredése óta egyetlen szál cigarettát sem szívott el.
Úgy képzeld el, hogy annyira erős dohányos voltam, szenvedélyes dohányos voltam, hogy van ebben 2 doboz cigit elszív valaki egy nap. És akkor utána én április 10-én, mióta fölébresztettek, az egy szárat se szívtam. És semmilyen ilyen tapasz, tabletta, semmilyet nem használtam ahhoz, hogy leszokjak a cigarettáról. Egyébként ott érzem azt, hogy teljesen épülök fel. Most 8 hónap múlva, most már nagyon hiányzik a cigaretta, de azt tudom, hogy nem fog rágyújtani soha.
És volt egy olyan pillanat, amikor azért megijedtél? Vagy volt, hogy féltél, vagy szorongtál amiatt, hogy fog így tovább folytatódni az életed abban a mederben, amiben eddig volt?
Nem. Azért, mert azt tudtam, hogy abban a mederben, abban nem megyek vissza.
Péter nem csak a káros szenvedélyeket és a túlhajszoltságot hagyta maga mögött, de sok újdonság is érkezett az életébe. Olyan dolgok kerültek figyelme középpontjába, amikre korábban nem volt idő.
Ez egy abszolút újrádöbbenés, mert a világban ez a tempó, ez nem csak az én tempóm, egy csomó embernek a tempója. Nem csak én, nekem volt három munkám, egy csomó embernek van három munkája az országban. Hajtani kell mindig. De hát miért is kell hajtani? Hát tényleg nem tudunk többet enni, a kétszer, amit nem fogunk enni soha.
És most hogy látod, hogy mi a fontos az életben?
A család, a szeretet és a munka. Hát azt mondjuk, hogy a munkánk a magánéletünk, meg a magánéletünk is a munkánk. Nagyon jó van ez így. Nagyon jó van ez így, csak most már nem úgy dolgozunk, hogy 3 hét múlva kiégve el kell valahol rohannunk, hogy egy kicsit kikapcsolódjunk. Mert haza tudunk menni, és ki tudunk kapcsolódni.
Neked azért kellett ez a stroke ahhoz, hogy ez megtörténjen. Tehát tulajdonképpen, vagy ahogy így mesélsz erről az előző életedről, vagy ahogy alakult, meg ahogy a cég kinőtte magát, vagy ahogy élvezted a különböző újabb és újabb kihívásokat, úgy azért neked így egybe volt, vagy élvezted ezt a tempót, meg a motorozással is mindennel együtt, azért ez a te sajátod volt. És akkor jött egy ilyen esemény az életedbe, élvezed ezt az új tempót? Vagy van olyan, hogy hiányzik az, amikor őrülten rohantál a munkák után?
Az abszolút nem hiányzik. Abszolút nem hiányzik szerencsére, mert az azért volt nagyon érdekes az az időszak, mert én úgy érzem, hogy ez a stroke, ez egy hatalmas nagy szerencse az életemben, és igen, hogy ez egy szerencse, ez egy adomány volt, mert ellenkező esetben is biztos, hogy még hamarabb is meghalok, de hogyha nem kapok egy ilyen nagy pofont, most soha nem változtatom meg.
Péter lábadozása alatt rátalált egy Facebook csoportra, ahol egy olyan közösség részévé vált, amiben sztrókon átesett emberek osztják meg egymással saját történeteiket.
Érzékenyebbnek érzem magam olyan témákban, hogy érzékenyebben állok hozzá emberekhez, akiknek olyan problémáik van. És igen. Ez mert a stroke csoportban ott töltenek fel videókat, és vannak olyan videók, ahol nagyon kicsit tudja mozgatni a kezét valaki, és azt mondja, hogy ez már 2 év munkája, hogy ezt meg tudja csinálni. És akkor mindenki tiszta szívből örül, és gratulál neki. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az, hogy az agyam 3,5 órán keresztül volt oxigén nélkül, és így vagyok most, ez egy isteni orvosi csoda, és hálás vagyok érte.
Évente átlagosan 42 000 ember kerül kórházba stroke miatt. 48% azoknak az aránya, akik a betegség bekövetkezése után féloldali bénulásban szenvednek. Évente 14 000 ember pedig nem éli túl a szélütést.
De a hallgatóknak javasolnám azt, hogy ha bármi olyat észlelnek először, hogy kicsit megszédül, hogy egy kicsit jobb, ha leülök, hát kicsit talán fölteszem a lábam, de nincs semmi baj. Hát akkor bizony, akkor baj lehet, hogy a stroke-nak a jeleire figyeljenek, mert ez jó, hogyha tudja az ember. Hogy egyik szája le fog fittyenni, ha a két karját felemeli, akkor az egyik le fog ejtődni, tehát hogy nem tudja úgy nyomni, meg ezeket a jeleket magán sose fog észrevenni, csak máson. Azért kell erre nagyon figyelni, mert ez olyan népbetegség, ami egyre jobban érinti az embereket.
Péter új életének köszönhetően ma már észrevesz olyan értékeket, amelyekre korábban egyszerűen nem jutott ideje. A munkában is helyt áll, de nagyon figyel az egyensúly megtartására. Rájött, hogy mennyi minden fér bele egy napba úgy is, hogy az ember nem rohan, és nem próbálja a pihenést ártalmas és valójában hatástalan szokásokkal helyettesíteni. Az életünk nagy részét azzal töltjük, hogy kergetjük az álmainkat, hogy megpróbálunk átfutni egy elképzelt célvonalon. De ez a célvonal csak egyre messzebb lesz. Magunkat nem kímélve hajtunk a jobbért, a többért, közben teljesen elfelejtjük, hogy miért is csináljuk mindezt.
Nagyon nem természetes, és az, hogy a földet se lehet kizsákmányolni, vagy magunkat se lehet kizsákmányolni, de a föld, azért hatalmas erők vannak itt. lehet egy cunami, egy földrengés, bármi, sokkal nagyobb erőhatások úgy elsöpri az embert, mint a pinty. De erre soha nem gondol senki. És azt, hogy meg kell változtatni szerintem az életünket. Mindenkinek meg kell változtatni az életét egy kicsit.
Az Egyszer Lent Podcast második évadának negyedik epizódját hallottátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ameddig készül a következő epizód, hallgass meg a korábbi részeket. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Gröger Dia, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd volt. Lovas Rozit hallottátok. Két hét múlva újabb történettel jövök.
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.